Jézus Krisztus mondja, bizony-bizony mondom néktek, ha valaki nem születik újonnan víztől és lélektől, nem mehet be az Istennek országába. Mert ami testtől született, test az, ami pedig lélektől született, lélek az. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak lelkét. Ami pünkösdi ünnep Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. A lélek és a mennyasszony így szól, jöjj! Aki csak hallja, az is mondja, jöjj, s aki szomjazik, jöjjön, s aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Pünkösd ünnepében Istenünknek szent igéjét olvasom, Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első levelének második részéből, a 9-től a 16-ig terjedő versekből, hanem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is, mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van, egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti meg senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt, megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. A lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg, mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktathatná, bennünk pedig Krisztus értelme van. Istenünknek áldott szent lelke, munkálkodjon a mi szíveinkbe, hogy az ige, amely Isten ajtáról származik bennünk, sok gyümölcsöt teremhessen. Ezért gyertek, imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, magasztalva borulunk le te előtted, te, aki határozott döntésed szerint elvégezted a mi üdvösségünket, és most pünkösd ünnepében, amint láthatjuk és hallhatjuk is, kitöltötted a te megelevenítő szent lelkedet, hogy a bátortalanok erőt és bátorságot kapjanak, a megfáradtak megújulhassanak, és akik lelkükben kételkedtek, hitvallókká lehessenek. Úrunk, kérünk, tölj színültig a mi lelkünket a te lelkeddel, s kérünk, irányítsd most a mi lelki szemeinket a te megszentelő szent lelkednek munkájára, hogy szomjazzuk, óhajtsuk, kérjük és hívjuk az életünkbe, családjainkba, hiszen miénk a Szentlélek ígérete és a mi gyermekeinké, és mindazoké, aki csak elhív az Úr magának. Így óhajtjuk, Urunk, a te igédnek hallgatását is. Kérünk, hogy te hordozd és elevenítsd meg az ige hirdetőjét, hogy Szentlélektől vezérelve hirdesse közöttünk a te drága igédet, és könyörgünk, hogy minket, mint az ige hallgatóit, eleveníts meg bennünket, hogy megüresítve szívünket, szírültig tudjunk betöltekezni te veled. Jövel, Szentlélek, Úristen, töltsd vé a mi szíveinket éppen. Így hozzuk eléd most is a megfáradtakat, a gyászban járókat, a gondok terhe alatt roskadozókat. Kérjük, Urunk, készítsd el az úrvacsora sákramentumát minnyájunk számára, és munkálkodj igéd által a lelkeinkbe, hogy eljussunk a lélek útján te hozzád. Így áld meg konfirmáló ifjainknak az első úrvacsorai közösségét is, hogy lélek által lehessenek ők is te veled. Jézus nevében kérjük mindezeket. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. ünneplő gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely alapján szólni kívánok köztetek, az ő szent lelkének segítségében bízva, ebben az ünnepi órában, a korintusiakhoz írt első levél második fejezetéből a 12. verset olvasom. Így szól Istennek igéje. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, a lélek ünnepén pünköskor, vagy ahogy szokták mondani, az egyház születésnapján, érdemes végig gondolni azt, hogy mennyire feleltethető meg a mai egyházunk, a mai gyülekezet, annak a gyülekezetnek, amelyről az apostolok cselekedetei beszámol, mennyire vagyunk egy vonalban azzal az egyházzal, ami a lélek által növekedett az apostoli időben. Érdemes ebből a szempontból nem csak belülről olyanokként, akik benne vagyunk az egyházban, hanem kívülről megvizsgálni, vagy legalábbis kísérletet tenni arra, hogy végig gondoljuk, egy kívülálló számára vajon milyen ez az egyház, milyen a mi gyülekezetünk, milyen a református egyház. Próbáljunk meg belehelyezkedni egy külső szemlélő és egy nem hívő ember gondolatvilágába, aki úgymond objektíven, tárgyilagosan rá tud tekinteni az egyházra és a gyülekezetekre. Vajon mit lát? Mit lát egy kívülálló ma, 2012-ben az egyházról? Hogyha ez a képzeletbeli idegen, nem hívő ember faluban él, akkor több szempontból is két értékű, ambivalens a kép. Mert egyrésztről lát kiürülő és rossz állapotban lévő templomokat. És lát kiürülő, de gyönyörű szépen felújított templomokat. Hogyha városban él, akkor talán nem ennyire éles a kép, mert a városokban talán még egységes a templom és a gyülekezet. Használható állapotban lévő templomok 50-100-200 fős vasárnapi gyülekezetekkel. Ha pedig belépünk ezzel a képzeletbeli idegennel a templomba, akkor látunk sok idős korosztályú embert, látunk néhány középkorút, elvétve fiatalt is. Nem azért, mert perdöntő lenne egy idegen véleménye, de hogyha megkérdeznénk, hogy ő vajon hogyan érzékeli, és mit lát, milyennek tartja ezt a közösséget, amit református egyháznak nevezünk, akkor mit mondana? Mit mondana erre az idegen? Talán azt mondaná, hogy virágzó, erőtől duzzadó közösség az egyház, amely növekszik lélekben és számban egyaránt. Vagy talán azt mondaná, hogy külső és belső nehézségekkel küzd, de keresi és munkálja a megoldást. Vagy talán azt mondaná, hogy vegetál, a túlélés a legfőbb stratégiája? Vagy egy negatív ítéletként azt mondaná, hogy az egyház már lemondott önmagáról? Nem perdöntő, ismétlem az idegen válasza. Mégis, ha jobban odafigyelünk rá, akkor rájöhetünk arra, hogy összefüggés van. Összefüggés van a jelen való állapot, a hívő és a hívő közösség állapota, és a lélek jelenlétének intenzitása között. Mert amikor az egyház születésnapjáról beszélünk pünköskor, akkor ez elválaszthatatlan attól, hogy a lélek kitöltetik. És amennyiben az egyház nem mutatja az életnek a jeleit, nem mutatja a növekedésnek a jeleit, ahogy az apostolok cselekedeteiről írt könyvben ez egyértelműen kidomborodik, akkor óhatatlanul fel kell tennünk azt a kérdést, hogy vajon ez nem attól van-e, hogy a lélek intenzitása, a lélek felé való nyitottság egyre alacsonyabb szinten van egyházunkban. Mit tehetünk tehát? Azt gondolom, hogy a legolcsóbb és legprimitívebb megoldás az lenne, hogyha a képzeletbeli idegen válasza elől elzárkóznánk, és azt mondanánk, hogy ő nem ért ehhez. Azt mondanánk, hogy mi tudjuk, hogy jó úton haladunk, csak az a probléma, hogy egyre kevesebben vagyunk. Ez egy olyan megoldás, amit az ember és az egyház gyakran alkalmaz. Elzárkozni a kritikától, nem kimondani azt, ami ott feszít belülről, nem beszélni a feszültségeinkről, nem beszélni igen a bűneinkről. És azt vesszük észre, hogy ha ezt gyakorolja egy közösség, nem kell ez hívő közösség legyen, bármilyen közösségről beszélhetünk, akkor előbb-utóbb szakadások, rombolások és a közösség halála lesz a végeredmény. Ne zárkozzunk el a képzeletbeli idegen válaszától, és vizsgáljuk meg, hogyan van jelen a lélek az egyéni hívő emberben, hogyan van jelen a lélek az ige hirdetésben, és hogyan van jelen az egyházban. A lélek a hívőben hogyan van jelen? Először is szeretném elmondani, hogy amikor beszélünk lélekről kisbetűvel, és lélekről nagybetűvel, akkor két különböző dologról van szó. Hiszen a lélek kisbetűvel jelenti azt, hogy az embernek van egy belső lényege, öntudata, érzésvilága, amit ezzel a szóval fejezünk ki. Azonban pünköskor nem az ember lelkét ünnepeljük. Pünköskor azt ünnepeljük, hogy létezik a lélek, vagy más néven a Szentlélek nagybetűvel, az Istennek a lelke. Nagyon fontos ezt a különbségtételt megtenni, mert azt tapasztalom, hogy gyakran még keresztény emberek sem jöttek tisztába azzal, hogy nem ugyanaz a kettő. Van az embernek a lelke, és van az Isten lelke. Különösen pünköskor aktuális a kérdés, hogy hogy lehet ez a kettő egységben, hogy lehet a Szentlélek a hívő emberben. Pál apostol egy olyan gyülekezetbe írta az igéjét, ahol nagyon nyilvánvaló jelei voltak a lélek kitöltésének. A Szentlélekkel telt emberek különböző érthetetlen nyelveken beszéltek, profétáltak, a külső szemlélő, akár egy képzeletbeli idegen számára is egyértelmű volt, hogy itt nem csak emberi erők vannak jelen, hogy itt valami olyan dinamizmus jelenik meg, amit emberileg nem lehet megmagyarázni. Hiszen erről szól az első pünkösdi történet. A Szentlélek dinamizmusa nem emberi erővel megjelent, hiszen Péter apostol, aki egy egyszerű halászember volt, kiváló rétorrá vált pillanatok alatt. Aztán hatalmas, nagy lelki érintettségek történtek. Ott az jelenlévők, azt írja az apostolok cselekedetéről írt könyv, hogy úgy értelmezték és úgy fogták fel a szavakat, amiket Péter mondott az ige hirdetésre, mint az szíven ütötték volna őket. Hatalmas csodajelek. És ugyanez volt látható, tapasztalható az ős gyülekezetekben is. A külső szemlélő számára tehát a korintusi gyülekezet valóságosan lélekkel, Szentlélekkel feltöltekezett gyülekezetnek látszott. Vannak ma is ilyen közösségek. Vannak olyan keresztény közösségek, amelyek a mai napig ilyen ismérvek alapján ítélik meg a Szentlélek jelenlétét a hívőben, vagy nem jelenlétét. Magyarul mondják ezek a karizmatikus közösségek, ha még nem szóltál nyelveken, ha még részesedtél a lélekkeresztségben, nem vagy igazi hívő. Nyilvánvaló, hogy ez alapján a sarkos ítélet alapján a legtöbb református gyülekezet nem lenne hiteles. Azonban van a léleknek számtalan olyan munkája, amelyek nem járnak ilyen látványos jelenségekkel. Mégis tagadhatatlan módon ott vannak a hívő emberben. Gondoljunk csak a Galata levélben lévő lélek gyümölcsére, Galata 5.22-23. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Nem kell tehát olyan extra dolgokra, olyan nagyon különleges dolgokra gondolni, amikor a Szentlélek munkájáról van szó. Ezekben a tulajdonságokban nyilvánvalóvá válik, hogy ott van a Szentlélek. Ilyen egyszerű, sőt hétköznapi tulajdonságokban is a lélek munkáját tapasztalhatjuk és élhetjük. Hogyha ezek a pozitív dolgok, nem akarom újra felsorolni, szeretet, öröm, stb. A lélek munkájának a gyümölcsei, akkor vajon miért nem vágyik minden ember arra, hogy megteljen a Szentlélekkel? Miért van az, hogy az emberek nem ezekben a tulajdonságokban keresik az élet célját, az, hogy a boldogságot ebben valósítsuk meg? Talán azért, mert olyan az ember, mint egy óriási nagy bronztömb. Nem mindegy, hogy ki nyúl hozzá. Hogyha egy bronztömb egy fegyverkészítő kezébe kerül, akkor nagyon hamar ágyú lesz belőle. Ha harangöntőnek adják oda, akkor harangot öntenek belőle. Ugyanaz az anyag, de két különböző használati terület. Az egyik a gyilkolás szolgálja, a másik a lelkeket hívja a templomba. Nem mindegy, hogy mire használják a bronztömböt. Ilyen a mi lelkünk is. Nem csak felfelé nyitott az Isten lelkének áldásaira, hanem ugyanúgy nyitott lefelé, hajlamos a rosszra, hajlamos, mivel testben élünk, a földi dolgokba való belemerülésbe. Ezért mondja szintén a Galata 5-ben az apostol, hogy a lélek nagybetűvel, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyék, amit szeretnétek. Talán ismerős számunkra ez a viaskodás. Talán ismerős, amikor a jobbik énünk úgymond valamire ösztökél, aztán a rosszabbik énünk mégis másfelé vezet bennünket. A jobbik énünk tudja, hogy mi az a megoldás, ami békességre vezet, de a rosszabbik énünk inkább más irányba visz. Erről a viaskodásról szeretnék egy történetet felolvasni. Egy este az öreg Cherokee indián mesélni kezdett az unokájának arról a csatáról, ami minden emberben zajlik. Azt mondta, fiam, a csata két farkas között zajlik, akik mindannyiunkban ott lakoznak. Egyikük a rossz, a düh, az irigység, féltékenység, sajnálat, szánalom, kapzsiság, erőszak, önsajnálat, bűntudat, harag, kisebb rendűség, hazugság, hamis büszkeség, felsőbbrendűség. A másikuk a jó, az öröm, béke, szeretet, remény, nyugalom, alázat, kedvesség, jóindulat, nagy lelkűség, igazság, együttérzés, hit. Az unoka elgondolkozott egy pillanatra, és megkérdezte nagyapját. És melyik farkas győz? Az öreg indián mosolyogva válaszolt, az, amelyiket eteted. Merre megyünk? Melyik farkast etetjük? A jó vagy a rossz farkast? Ezt megértve egyre világosabb, hogy mit jelentenek a hosszabb felolvasott korintusi igében is a kifejezések, hogy mi a világ lelke, mi az emberi bölcsesség, a nem lelki ember, és ezzel szemben mi az Isten lelke, a lelki dolog és a lelki ember. Egyértelmű az is, hogy lelki emberré csak az Isten lelke teheti az embert, és ennek fontos következményei vannak. Az egyik következménye az, hogy képessé válunk megérteni lelki igazságokat. A legfőbb lelki igazság, hogy Jézus mit tett értünk. Ez a megértés több, mint egy egyszerű felfogása a gondolatoknak, ugyanis a lélek készé tesz arra, hogy a Krisztus áldozatát szívből el is tudjuk fogadni, sőt, azzal teljes mértékben tudjunk azonosulni. Az alapvető lelki igazságokat megértjük. Aztán az ige azt is elmondja, hogy a lélek által ismerjük meg Isten minden ajándékát. Azt is jelenti ez, kedves testvéreim, hogy nem csak a váltságot, nem csak a Biblia igazságait, a váltság útját munkálja bennünk a lélek, hanem egy olyan látást is ad, ami felismeri azt, hogy megajándékozottak vagyunk, hogy Isten ajándékai ott vannak mindannyiunk életében. Legyen az akár az élet legkisebb dolga is. Egy pillanat szerettünk el, nap felkelte a hegyekben, vagy talán a vajas kenyérnek a jó íze. Minden dologban az Isten ajándékát tapasztalhatjuk meg, ahogy Jakab egyébként írja az ő levelében. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá. A lélek tesz erre készé. Végül a lélek által még az a csoda is megtörténhet, hogy az ember, az emberi közvetítő által, a lelkész által, a lelkész szavából, az ige hirdetésből meghallja az Isten hangját. Igen, csoda ez. De erre a csodára is érvényes az a magyar mondás, hogy kettőn áll a vásár. Kettőn áll a vásár, szokták mondani azért, mert két fél kell ahhoz, hogy létrejöjjön valami közös dolog. Az ige hirdetés megérkezésére is ugyanígy igaz ez. Két fél kell hozzá. Kell egyrésztről az ige hirdető és kell a hallgató. Bár az ige hirdetőkről egyszer egy egyházi vezető azt mondta, kétféle ige hirdető van. Az egyiknek nem szabad hagyni, hogy lejöjjön a szószékről, a másiknak pedig nem szabad hagyni, hogy felmenjen a szószékre. És még mielőtt a lelkészeket magunkba bekategorizálnánk, egy másik egyházi vezető azt mondta, egy gyülekezetről, nem erről a gyülekezetről. Ebben a gyülekezetben még akkor sem történne semmi változás, ha maga aranyszájú Szent János prédikálna nekik. Mindkét vélekedés alátámasztja, kedves testvéreim, hogy valóban két fél szükségeltetik az Isten üzenetének megérkezéséhez. Mert hiába van nyitott szívű gyülekezet, hogyha nincsen lelki ember, aki azt hirdetné, mármint az Isten üzenetét, és hiába van lelki ember, aki hirdeti az Isten igéjét, hogyha nincsen nyitott szív. És itt nem a képességekről és a képzettségről van szó. Hiszen Pál is azt mondja, nem emberi bölcsességből tanult szavakkal hirdeti az evangéliumot, hanem lélektől jött tanítással. Van is egy történet az apostolok cselekedeteiben, amikor a Pál apostol próbálja emberi módon, retorikailag összerakni az ő beszédét. Ez az aténi beszéd. Tudjuk jól, hogy bármennyire is átgondolt volt ez a beszéd, a hatása, az eredménye az elég csekély volt. Hiszen amikor elmondta a főtéren, a piasztéren azt a beszédet, akkor az emberek azt mondták neki, hogy köszönjük, majd meghallgatunk máskor is. Néhány ember ugyan megtért, de nem volt elementáris hatása. Azért, mert az apostol akkor éppen az emberi bölcsességre, a tudásra, a retorikai fogásokra próbálta alapozni, és nem a lélekre az ő beszédét. De mit is jelent ez hétről hétre a lelkipásztornak? Azt jelenti, hogy a lelkész választja ki az igét, ő olvas utána, ő fogalmazza meg a gondolatokat, leírja a prédikációt, el is mondja a templomba, de mindezt folyamatosan a lélek erejéért könyörögve teszi, az ő segítségében bízva, az ő kontrollja alatt. A lelki lelkész így száll le minden igehirdetés alkalmával egy kútba, hogy a lélek kiapadhatatlan végtelen vizéből, a szellem végtelenségéből merítsen. Más nézőpontból megnyílik felfelé, a Szentlélek bölcsessége felé. Ez az egyik oldal. És természetesen nem csak az igehirdetőnek, hanem az igehallgatónak is lelki embernek kell lenni. Lelki embernek oly módon, hogy nyitottan, a Szentlélek által készülünk a templomba menetelre, az ige hallgatására. És fontos, hogy ne csak itt legyünk ilyen nyitott módon, ilyen áhítatos szívvel jelen, hanem a templom küszöbén kilépve sem szűnjön meg ez a lelki nyitottság. És hétfőn már ne egy testi ember ébredjen föl a hajnali ébresztő órára. Maradjunk meg, lelki emberek! Nagyon nehéz ez a történet. Nagyon nehéz megtartani a lelki látást, amikor minden arról beszél a környezetünkben, hogy a test a fontos. De mégis, hogyha ez megtörténik, akkor van esély arra, hogy célba érjen az ige üzenete. Lelki ige hirdető, lelki ige hallgató. Akkor tud tovább menni a hívő az üdvösség útján, hogyha ez megtörténik időről időre. Ha nem történik meg az ige hirdetésben, a lélek által a találkozás, akkor mindenki stagnál. Stagnál a lelkész, mert éveken keresztül szólja az ígét, és nem változik semmi. Aztán frusztráció, kiégés lesz a végeredmény. Stagnál a hívő, hiszen hiába megy templomba, hiába hallgatja az ígét, nem kap semmit. Stagnál a gyülekezet, és nem megy előre. Stagnál az egyház, és nem gyarapszik, éppen hogy fogy. Amikor az egyház csaknem 2000 éves történetére gondolunk, akkor sajnos főleg itt a 21. század elején nem egy sikertörténet áll előttünk, és nem az Isten miatt, nem a lélek miatt nem sikertörténet, hanem pontosan a benne résztvevő nem lelki látás miatt, és nem lelki emberek miatt. Hiszen számtalan szakadás, ellenkezés, háború, és még ki tudja, milyen botránkoztató dolog jellemzi a keresztény egyház történetét. Azonban nem ment föl bennünket ugyan, de el kell mondjam, hogy már Pál idejében is ugyanez volt a helyzet. A levél, amiből felolvastuk az alapígét, a korintusi gyülekezethez írt első levélnek az egyik fő témája a szakadások. Már ott, kezdet-kezdetén voltak egyes gyülekezeti csoportok, mondhatnám úgy is, hogy klikkek, akik azt mondták, hogy mi Apollósé vagyunk. Elnézésre a profán kifejezésért, ez olyan, mintha ma valaki azt mondaná, hogy nekem ennek a lelkipásztornak az ige hirdetése jön be. Én az ő köréhez tartozom. Voltak a korintusi gyülekezetben, akik azt mondták, hogy én Kéfáshoz tartozom. Én Kéfáshoz akarok ragaszkodni, nekem az tetszik, amit Kéfás mond. Volt olyan, aki azt mondta, hogy én Pálhoz tartozom. ilyen pártok voltak már ott a kezdet kezdetén. És az egyik legfontosabb témája a Pál apostol érvelésének az, hogy ezek ellen a pártoskodások, véleménykülönbségek ellen csakis a Szentlélek a gyógyszer. Manapság igen nagy divatja van annak, hogy mindenki elmondja a véleményét. Nevel bennünket erre az internet, meg ez a szabadszájú média. Miért kell elmondani? Mi a célja? Legtöbbször a véleményeknek az elmondásának az eredménye a pártoskodás, a szakadás, a gyűlölködés, az emberek egymás való megtámadása, becstelenség. Miért kell mindig elmondani a véleményét? Lehet, hogy igaz a véleményem. És azt gondolom, hogy mindenki, aki hangoztatja a véleményét, valamilyen szinten egy igazságot fogalmaz meg. De mi az igazság? Mit ér ez az igazság, hogyha rombol? Mit ér az az igazság, az a folyton hangoztatott szempont, amit mindig elmondok, a másikat megbántom vele, és a közösség, amelyben ezek elhangzanak, szétaprózódik. Ezt tapasztaljuk, ezt éljük meg a közéletünkben, és azt gondolom, hogy egyértelmű, hogyha az egyházunk, gyülekezetünk nem tud a lélek uralma alá egyre inkább behajolni, akkor mi is ezt fogjuk megtapasztalni. Sok okos és értelmes vélemény, ami végül elvezet ahhoz, hogy szakadások alakulnak ki. Vegyetek szentelket. Ez a Jézus Krisztusi gyógyszer. Ez a Jézus Krisztusi gyógyszer a hiánybetegségre. Mert ugyanúgy, ahogy a testünknek vannak hiánybetegségei, például a skorbut, a C-vitamin hiánya, ugyanúgy az egyháznak is van egy nagy hiánybetegsége. És amikor a tüneteket látjuk, amikor azt látjuk, hogy igen, milyen sok megbotránkoztatásra adó, okot adó dolog van az egyházban és talán a gyülekezetben is, akkor gondoljunk arra, hogy ez egy tünet, valaminek a tünete. És hogyha a betegséget nem gyógyítjuk, akkor a tünetek mindig fenn fognak állni. Jézus elmondta, nagyon egyszerűen, vegyetek szent lelket, és rájuk lehelt a tanítványokra. Isten adja meg nekünk, hogy tudjunk felül emelkedni saját egyéni érdekünkön. A Szentlélek erre képessé tesz. Adja meg Isten, hogy gondoljuk át háromszor a mi véleményünket, amit kimondunk. Gondoljuk át, ne háromszor, hanem legalább hétszer, hogyha másról rosszat akarunk mondani. Mert ez nem a lélek munkája. És ez nem a közösséget, és nem a gyülekezetet szolgálja. Ugyanis a lélek, a szent lélek békességet teremt. Békességet és egységet a pártok között. Egybefésüli a gyülekezet és az egyház tagjainak a gondolatait. Erőt és hatalmat ad az egyházi szolgálatokban. Növekedési pályára állít. Az Isten tisztelet előtt a lelkészváróban beszélgettünk arról, hogy milyen kevés olyan világi és egyházi közösség van, ahol ilyen simán és egyértelműen az egységre törekednek az emberek. Érdek nélkül, teszem hozzá. Érdek nélkül. Ez csak is a Szentlélek által lehetséges. Csak is ő tud bennünket egységgé kovácsolni. Ahogyan ez egyébként megtörtént, és egy gyönyörű szimbóluma is van a Péter pünkösdi prédikációjának az alkalmával, amikor odasereglett zsidók csodálkoznak a különböző diaszpórákból, más-más nyelvet beszélő zsidó emberek ott állnak, és mindenki a saját anyanyelvén hallja azt, ami Péter apostol mond, illetve az összes többi apostol is. Mi ez, ha nem annak az egyértelmű és nagyon dinamikus és erős jele, hogy a Szentlélek egyétesz bennünket, még akkor is, ha más nyelvet beszélünk, még akkor is, ha más igazságaink vannak. Még akkor is, ha más a véleményünk, más a látásunk, más a hittapasztalatunk. Ha visszagondolunk a képzeletbeli idegenre, és az általa egyházról hívőkről felállított diagnózisra, akkor meg kell állapítanunk, hogy bárhogyan is áll a dolog, van lehetőség arra, hogy jobb legyen. És a pünkösd azért a legreálisabb és a leggyönyörűbb ünnep, mert minden a karácsony, a húsvét üzenete, itt éri el a realitás talaját. A Szentlélek tesz képessé arra, hogy az Istennek a valósága itt, a mi közegünkben, a mi szívünkben és ebben a gyülekezetben is megvalósuljon. A pünkösdben válik valósággá mindaz, amit Jézus Krisztus is hirdetett a tanítványoknak. Hiszen akkor kezdik el élni az együttlétet, a szeretetben való együttlétet. Akkor kezd terjedni a gyülekezet és az egyház. És ez manapság is csak is a pünkösdi csoda újra átélésével lehetséges, és ezt egyénileg meg kell tennünk. Nyilván nem megtesszük, hanem nyitottak vagyunk. arra törekszünk, hogy a lélek bejöjjön a mi életünkbe. Arra törekszünk, hogy ne lefelé a vágyak, a testiség és a különböző emberi bölcsességek irányába nyíljunk meg, hanem az Isten lelkének az irányába. Nem emberi bölcsességből, erőből, hanem a lélek bölcsességéből és erejéből szóljunk és éljünk. Személy szerint pedig megfogalmazódhat egy etikai parancs, lelki ember akarok lenni. Igen, akarni kell. Akarom hagyni, hogy a Szentlélek bennem és általam hirdesse a Krisztus evangéliumát, cselekedje a békességet. Gyógyítsa az ő népét, gyógyítsa az ő egyházát. Idén pünköstkor cselekedje meg Isten mindannyiunkba, hogy egy elhatározás fogalmazódjon meg, és nyissuk meg a mi lelki ajtóinkat fölfelé, hogy a pünkösdi történet ne csak egy szép, régi, csoda történet legyen, hanem egy állandó valóság, egy állandó erőforrás mindannyiunk számára. Ezt cselekedje meg mindannyiunk életében a Szentlélek Úristen. Amen. Áldunk és magasztalunk, Urunk Jézus, azért, hogy eljöttél, váltságot szereztél mindannyiunknak. Köszönjük, hogy megszülettél karácsonykor. Köszönjük, hogy gyógyítottál, csodákat tettél, tanítottál. Tanításodat mi is a kezünkbe tarthatjuk az evangéliumban. Köszönjük, hogy golgotai áldozatoddal eltörölted minden bűnünket. Köszönjük, hogy halálod után feltámadtál, és miután még a tanítványokkal voltál, a mennybe távoztál. Köszönjük, hogy mindezt a lélek által megérthetjük, elfogadhatjuk. És hálát adunk azért, hogy egykor elküldted magad helyett a vigasztalót, aki csodálatos erővel ruházta föl az apostolokat. Ezért a Szentlélekért, vigasztalóért imádkozunk mindannyian most. Kérünk, jöjj a mi életünkbe. Áld meg egyen-egyenként a hívő emberek életét, családi közösségét. Imádkozunk gyülekezetünkért, az, hogy mi is lelki emberek módján legyünk együtt, tartsunk Isten tiszteletet. Add, hogy a találkozás ígéddel, üzeneteddel való találkozás valóság lehessen lelki lelkészben és lelki igehallgatóban egyaránt. Kérünk, áld meg nagyobb közösségünket, református egyházunkat. Tudjuk, Istenünk, hogy ha nem térünk meg és nem térünk a Te utadra, akkor végképp elfogyunk. Imádkozunk kissé reménytelen érzéssel a mi népünkért is, add, hogy legyen változás és legyen lelki megújulás a magyarság körében. Jézus nevében kérjük mindezt, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek megáldó, erőt adó, vigasztaló közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.